a The Guardian tudósítása szerint Norvégia vezérkari főnöke számol azzal a forgatókönyvvel, hogy Oroszország a Kola-félszigeten lévő nukleáris arzenája védelmében akár norvég területeket is megpróbálhat elfoglalni a közeljövőben. Te ennek mekkora esélyét látod, hogy egy ilyen dolog bekövetkezzen, hiszen ez egy nyílt NATO elleni támadás lenne, nem?
Hát igen, tehát Norvégia a NATO alapító tagja, nyilván Norvégiával szembeni támadás, egyben a NATO egész éve szembeni támadás is lenne. Az, hogy a norvég vezérkari főnök ezzel számol, ezzel nincs semmilyen baj, sőt, a baj ott kezdődne, hogyha ilyen forgatókönyvek nem lennének, és nem lennének arra hadgyakorlatok, nem lennének arra stratégiai tervezések, hogy egy esetleges orosz támadás, beavatkozás, hogyan lehetne kikerülni, és hogyan lehetne ellensúlyozni. A probléma inkább azzal van, hogy ezeket ennyire a nyilvánosságba teszik, és ugye teljesen beleillik abba a sémába, amit az elmúlt mondjuk két évben hallunk, a német védelmi minisztertől, a francia vezérkari főnökön át lassan mindenki arról beszél katonai szinten, hogy hát tartunk egy NATO-val szembeni orosz háborútól, és hogy a németek azt mondják, hogy ez volt Európa utolsó békés nyara, és a többi, ezeknek nincs realitása. Tehát a NATO, mint katonai blokk, nagyságrendekkel erősebb, mint Oroszország. Minden paraméterben, az emberi élőerőt tekintve, a katonai képességeket tekintve, a haditechnikát tekintve, a hírszerzési képességeket tekintve, minden tekintetben verjük és erősebbek vagyunk Oroszországnál. Az egyetlen dolog, amiben az oroszok jók, az a nukleáris arzenáljainak a száma. Tehát ebben ők az élen járnak, de ez még nem indok arra, hogy neki merjenek menni a NATO-nak. Ennek nincs sok realitása.
Na most egyébként ez a nagy szájkarate folyik ám a másik oldalról is, és tulajdonképpen itt mindig arra hivatkozva tesznek az oroszok valami olyan ellenségesnek tűnő lépést, hogy hát a NATO az komoly veszélyt jelent rájuk nézve, és itt most már tényleg, ha csak a nyilatkozatukat olvassa az ember, akkor mindig ez jut eszébe, hogy ki az, aki majd vissza fog lőni. Tehát igazából ebbe tényleg az a veszélyes, hogy egy ilyen pszichózis indult el, nem?
Hát ez jelen van, ez a pszichózis, ez való igaz, van egy ilyen kommunikációs eszkaláció, azon versengünk, hogy akkor ki tud nagyobbat mondani, és egyébként ebben az oroszok mindig az élen járnak, tehát vissza lehet emlékezni a korábbi orosz elnök Dmitrij Medvegyevnek a nyilatkozataira, aki hát akár valamiféle nukleáris támadást is vizionált Európával vagy az Egyesült Államokkal szemben, tehát szerencsére azért itt az európai politikusok még nem tartanak, hogy ehhez hasonló fenyegetéseket mondjanak, és azzal is számolni kell egyébként, tehát az, ami a realitások talaján áll, az valamiféle hibrid hadviselés, ami egyébként már 10 éve zajlik Európában, tehát az oroszok velünk szemben indított hibrid hadviselés, amikor szabotázsakciók történnek, amikor beszervezések, hírszerző tevékenység, képtevékenység, dezinformáció, kibertámadások, ezek mind jelen vannak, velünk vannak, és ezzel az oroszok abszolút próbálkoznak, és az ország fokozódni fog. Sőt, abba sem vagyok biztos, hogy nem kerül sor valamiféle olyan katonai akcióra az oroszok részéről, amikor a NATO egységét tesztelik, mondjuk felségjelzés nélküli katonai alakulatok megjelenésével, vagy drónberepülésekkel, vadászgépberepülésekkel, tehát erre is voltak már példák. De az, hogy nyíltan bármiféle konfliktussal nyílt támadásra kerüljön sor, ennek a valószínűsége az rendkívül alacsony.
Na most egyébként a brit hadsereg is bejelentett, hogy a következő 3 évben megduplázza a Norvégiában állomásozó katonáinak a létszámát. Pont erre a fajta orosz katonai fenyegetésre hivatkozva, ezt egyébként Putyin abszolút értelmezheti úgy, hogy na, megindult a támadás. Legalábbis ahogy ő szokott ezeket, vagy ahogy az ő saját emberei szokták ezt kommentálni, az így szokott hangzani, hogy valami védelmi képesség erősítésére ők úgy szoktak hivatkozni, na, megkezdődött már a támadásra való felkészülés.
Hát ezért veszélyes egy ilyen eszkalációs spirál, mert mindenfél ilyenkor, mint a hidegháború idején, mint a hidegháború fegyverkezési versenye idején, mindenfél attól tart, hogyha másik csinál valamit, akkor az közvetlenül fenyegeti az ő biztonságát, közvetlenül jelent veszélyt ránézve, vagyis nekünk is valamit reagálni kell, nekünk is lépni kell vele szemben, mert alul maradunk. És egyébként biztonsági szempontból való igaz, hogy az egész térség, Norvégia és Finnország térsége biztonsági szempontból egy problémás terület már mondjuk az oroszok védelme szempontjából. Való igaz, hogy ott vannak a Murmansk környékén az orosz flottának vannak kikötői, az orosz nukleáris tenger alatt járók ott állomásoznak. Való igaz, hogy vannak ott telepített nukleáris fegyverek, mert hogy legrövidebb út az Egyesült Államok irányába, ami még ugye hidegháború óta tudjuk, az északi sarkon keresztül vezet. Szóval az oroszok abszolút félték ezeket a területeket, és hozzáteszem, hogy hát az orosz narratíva arról szólt, hogy azért kellett megtámadni Ukrajnát, mert Ukrajna a NATO része akart volna lenni. Egyébként hát hozzáteszem, hogy nem ez volt a fő oka Ukrajna megtámadásának, hanem itt az orosz birodalmi terjesztés, a birodalmi szándék játszott közzé. Na de a Ukrajna megtámadásával pont azt érték el, hogy ugye Finnország és Svédország beléptek a NATO-ba, és Finnország az az ország, amely ilyen szempontból, orosz biztonsági szempontból sokkal nagyobb fenyegetést jelent Oroszországra nézve. Már most az orosz biztonsági szempontokat nézve mondom, nem a tényleges fenyegetéseket, tehát az, hogy innentől kezdve a NATO-val való határ a duplájára nőtt, és a finnek közvetlenül ott vannak ezeknél az északi orosz területeknél, Murmanszk mellett, az orosz nukleáris létesítményeknél. Ugye nem tudom, Norvégiáról beszéltünk, de Finnország az, amely közvetlenül nagy határral rendelkezik ezekkel a területekkel. Tehát ezzel a finn belépéssel az oroszok sokkal többet veszítettek, mint valaha is potenciálisan nyertek volna Ukrajna távoltartásával a NATO-tól.
Na most egyébként az, hogy folyamatosan támadnak az oroszok most is, tehát nagyon nem látszik az a fegyvernyugvás, amit itt megígérte a Trump is, meg a Trumpnak állítólag megígérte a Putyin elnök is, és egyáltalán itt bármiféle párbeszéd lenne, az nem látszik mondjuk a fronton, vagy a háborúban. Ezt a kommunikációt az is indokolja, hogy fenntartani Európában a háborús készülődést, tehát hogy az emberek elhiggyék, hogy még többet kell költeni fegyverre?
Hát teljesen érthető, mondjuk, hogy német védelmi miniszter a német védelmi tárca szempontjából miért mondja ezeket a félelmeket, hiszen való igaz neki, mint a német védelmi tárca vezetőjének, vagy nem tudom, a francia vezérkari főnököt is lehet mondani ebbe a kategóriában, neki az a törekvése, az a szándéka, hogy megmagyarázza, hogy Németországnak hirtelen miért kell nagyságrendeket többet költeni katonai kiadásokra. Tehát eddig a GDP-jük egész valamennyi százalékát költötték, most pedig ugye az duplájára nőtt, sőt 2035-ig mindez 5%-ot is el kell, hogy érje, miközben pénz nem lett több, sőt mondjuk Németországban, de Európa számos más országában is nincs nagyon gazdasági növekvés, bizonyos országokban recesszió van, vagyis máshonnan kell vonni azt a pénzt. Tehát ami megy a hadseregre, az nem megy majd az egészségügyre, vagy az innovációra, vagy vállalatok támogatására. Tehát ilyen szempontból teljesen érthető, hogy neki, mint ennek az intézménynek a vezetőjének, meg kell magyarázni a lakosságnak, hogy miért költünk, és erre nagyon jó indok lehet az oroszoktól való félelem. De amikor más politikusok, államfők, NATO főtitkár, nem tudom, bizottsági elnök mond hasonló jelentéseket, és félelmeknek ad hangot, vagy az Európai Unió külügyi képviselője, mondjuk Kaja Kallas, akkor ez viszont sokkal inkább felelőtlenebb magatartás, mint mondjuk a német védelmi miniszter, vagy a norvég, vagy a francia vezérkari főnök részéről.
Na most ezek a félelmek egyébként, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, valós félelemnek tűnnek. Tehát sokkal inkább indokoltnak tűnnek, mint mondjuk az oroszok részéről bármiféle fenyegetettségtől való félelem, hiszen őket még nem támadta meg senki.
A Ukrajna nem volt a NATO tagja.
Persze Ukrajna nem a NATO tagja, de mégis Oroszország volt az, aki direktben támadást hajt végre egy szomszédos területen, nem pedig a NATO bármelyik tagja Oroszországgal szemben.
Persze, tehát itt a fenyegetés az nem reciprok, tehát az oroszok tarthatnak a NATO-tól, de ez nem azt jelenti, hogy a NATO Oroszország megtámadására készül. Nem is volt ilyen terve, nem is lesz. Oroszország egy nukleáris hatalom, nem mi készülünk Oroszország megtámadására, hanem vannak bizonyos orosz birodalmi szándékok, birodalmi terjeszkedés, birodalmi logika, ami az orosz akár katonai eszközökkel történő terjeszkedésen is alapul. Tehát az abszolút reális a félelem mondjuk Ukrajna mellett, mondjuk olyan posztszovjet országokban, mint Georgia, vagy Örményország, vagy Kazaksztán, hogy Oroszország esetleg a katonai terjeszkedés majd velük folytatja, de ugyanez a félelem szerintem sokkal kevésbé kellene, hogy érvényesüljön a NATO tagországok esetében, mert ahogy említettem, a NATO, mint katonai blokk, mint katonai szövetség jóval erősebb, mint Oroszország, és hát a NATO is rendelkezik ugyanúgy nukleáris fegyverekkel, mint Oroszország, miközben a kisebb országok, mint az említett Georgia vagy Örményország ilyen fegyverekkel nem rendelkezik. Kis országokról van szó, nincsenek benne más szövetségi rendszerben, mert hogyha Oroszország saját blokkjának, saját integrációjának a megerősítésén dolgozik, a kiterjesztésén dolgozik, akkor elsődlegesen a kisebb, gyenge országokra fog tekinteni, és semmi realitása nincs, hogy megtámadjon valamelyik országot, amely a NATO-nak a tagja.